Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Megint itt egy újabb epizódja a Partcafénak. Ezúttal már a 38. epizódot nyújtjuk át. A műsorvezető páros azonban 38 epizódja nem változott. Továbbra is Pritzinger Péter a műsorvezető társam.
Akit Mihálovics András vezetett be a rádiózás világába és a műsorvezetés világába.
Jaj, zavarba hozol, Péter.
Szerintem nincs ezen mit szégyenkezni.
Jaj, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Viszont egy érdekes témát hoztunk ma is, ahogy megszokatták a kedves közönség tagjai. Nagyon sokszor beszélünk a vendégeinkkel arról, hogy a helyi dolgok azok mennyire jók, vannak-e helyi kezdeményezések, helyi termékek, stb. Ez most valami új trend a turizmusban, hogy akkor ismerjük meg a helyi fogásokat, helyi különlegességeket, helyi látnivalókat?
Egyáltalán nem új. Itt Magyarországon talán némi fáziskéséssel indult el a hódító útjára ez az irányzat, de ha mondjuk belegondolsz abba, amit bizonyára hallottál már kifejezést, vagy a kedves hallgatók, nézők is hallottak már korábban, hogy falusi turizmus, az tulajdonképpen ez, vagy ennek az előfutára, vagy az előképe. Ugye az egész dolognak mi a lényege, hogy a turisztikai élményt nem úgy kapjuk, hogy bemegyünk egy 4 csillagos szállodába, ahol minden szolgáltatás a rendelkezésünkre áll, és wellnessezünk, és vacsorázunk, és borozunk, és beszélgetünk, hanem úgy, hogy elmegyünk egy jellemzően nem nagyvárosias környezetbe, valamilyen vidéki, szép, barátságos környezetbe, ahol valamilyen autentikus épületben szállunk meg, és helybeli termékekből készült, helyi receptek alapján készült finomságokat kóstolunk. Adott esetben odáig elmenve, hogy megnézzük azt a terméket, megnézzük azt az állatot, vagy megnézzük azt a gazdaságot, ahol az a növény, vagy ahonnan az a hús mondjuk származik.
Van ennek egy ilyen romantikus bukéja ennek, amiről most beszéltünk, ugye nagyon eltávolodott, és én ezt saját bőrömön is tapasztalom, az átlagember attól, a világtól, ahonnan tulajdonképpen a mindennapi betevő falatja érkezik. Ezt táplálja, hogy jó egy kicsit visszamenni, és megnézni, hogy hogyan néz ki egy tehén, meg miért kukorékol a kakas akkor, amikor kukorékol?
Szerintem pontosan ez az egyik fontos eleme. Ahogy említetted, rengeteg olyan generáció nőtt már föl, amelyik nem tudja, hogy hogyan néz ki a tehén. Hogy néz ki egy disznó, amikor eszik. Nem tudja, hogy milyen az, amikor levágnak egy tyúkot. Még videón sem látott ilyet soha. Ez az egyik, tehát a valósághoz való közelebb kerülés, a természetes dolgokhoz való közelebb kerülés. Illetve a másik, az, amiről már valamelyik adásban beszélgettünk korábban, ez az egészséges életmódra való törekvés. Tehát az emberek túlnyomó része fogalma sincs, hogy valójában mit eszik. Hogy az, amit evett, abban mi volt, miből mennyi volt belőle. Ugye, élelmiszeripari feldolgozott cuccokat eszünk, így ránézése sajtnak néz ki, de biztosan találsz olyan kézműves sajtmestert a Balaton térségében, aki megmondja neked, hogy az nem sajt.
Ez is egy érdekes dolog, ha már szóba hoztad ezt a sajtmestert provizórikusan. A kérdés az, hogy ez oké, hogy van egy közönségigény, de az ki kell szolgálni. Maguk a gazdálkodók, nem tudok rá jobb szót mondani, ráérnek veszködni a láb alatt lévő turistákkal?
Olyannyira ráérnek, hogy vannak, akik hát ebből csinálnak üzletet. Tehát ezt ők nem veszködésnek tekintik, hanem ez az ő vállalkozásuk, ez az ő bizniszük. Hadd mondjuk egy teljesen mindenki számára érthető példát. Zala-Szent László nevezetű település, Zsankó családi gazdaság, Zsankó Norbert és a családja üzemelteti. Konkrétan, ha odamész, egyébként most már lehet, hogy nem kapsz időpontot januárra, februárra disznóvágásra. Ha odamész hozzájuk disznóvágásra, az egy komplett egésznapos program, érdemes egy éjszakát előtte, egy éjszakát utána ott tölteni. Megnézed a kert végében, a kerítésen kívül a kis erdős, ligetes területen élő mangalicákat, és tudod, hogy te ilyenből fogsz húst vágni, ha akarsz, olyan mélységig veszel részt a feldolgozásban, ahogyan van hozzá kedved, ha egyáltalán nincs, akkor egyáltalán nem, és a végén egy nap múlva kiporciózva zsugorfóliás műanyagdobozos csomagolásba ott lesznek a garantáltan jó minőségű húsok a kocsit csomagtartójában.
mennyire értelmezhető a Balaton viszonylatában a falusi turizmus?
Abszolút.
Mert hogy ugye úgy tartjuk számon a Balatont, hogy egy kulturális közeg, nyaralni járunk oda, buli helyszín, stb.
Sok városias eleme van.
És városias eleme van, nehezen fér össze így a tehénbőgés a Balatonnal.
Hát szarvasbőgés az mondjuk inkább, például a somogyi dombok között. Valójában így van, ahogy mondod, és ez az egyik legfontosabb dolog, amiért mégis ezt a műsort is csináljuk, hogy sok mindenkinek ráirányítsuk a figyelmét arra, hogy a Balaton az nem csak ez, nem csak ez a alapvetően pihenésre szánt városias típusú infrastruktúra. Ha elmész a parttól 3-5-8 kilométerrel odébb, tehát nem kell nagyon messzire menni, mondjuk maradjunk a mi kedvenc példánknál Balatonföldvárról, azt mondta, hogy átmész a szomszéd faluba Köröshegyre, ott már egy más világot találsz. Sokkal falusiasabb jellegű, nagyon rendezett porták, és ahogy fölmész a domboldalra, vagy a völgyben a két domboldalra, ott már gyakorlatilag olyan környezetben találod magad, ahol simán elmegy valamilyen növénynek a termesztése, adott esetben valamilyen kis állatnak a tartása.
Megint érdekes aspektus ez a falusi turizmus a partkafénak, mégpedig abból a szempontból, hogy ugye beszélgetünk állandóan, hogy hogy lehetne nyújtani a balatoni szezon. Most beszéltél disznóölésről, meg beszélhetünk, ha már falusi turizmus Szüretről, meg Aratóbárról, meg Szentgyörgyi kihajtásról,
Újborkóstolóról, állatvásárról.
Ez megint az körvonalazódik a fejemben, hogy ez így nagyon meg tudja nyújtani a szezont a Balatonnál.
Igen, illetve
ez így van?
Egyrészt így van, másrészt és megint nem kell feltárni a meleg vizet, az a fogalom, hogy vásár vagy piac, az újjáélet a Balaton körül, termelői piacok találhatók szinte minden településen, nem biztos, hogy a hét minden napján, ahol ezekhez a tök jó minőségű élelmiszerekhez, növényekhez, húsokhoz, gyümölcsökhez hozzá lehet jutni.
Vannak jellegzetes balatoni termékek, vagy nagyjából ugyanazokat a termékeket kínálják a falusi turizmusban a vendégeknek, mint bárhol az országban egy termelői gazdaságban?
Nyilván van átfedés, mert sok helyen lehet megtermeszteni, vagy megtermelni ugyanazt a gyümölcsöt, vagy ugyanazt a zöldséget, de mondjuk a Balatonra nyilvánvalóan elsősorban jellemző a szőlő, jellemző a mandula, amiről korábban ugye beszélgettünk. Állattartásban szerintem ott nagy újdonságok nincsenek, tehát marhát, tehenet, sertést lehet tartani az országban bárhol. Ami még a Balatonnál ugye érdekes, az a hal. A különböző halak, amik közül vannak olyan fajták, amik a Balatonra jellemzőek, akkor is, ha nem a Balatonban él az a hal, hanem halgazdaságban tenyésztik.
Gondolatébresztés után hívjunk be egy valódi szakértőt, ő Matolcsi Zsort, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Agroturisztikai osztály vezetője.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szervusz Zsolt, köszöntünk a mai adásban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket.
Én már is egy helyesbítéssel kezdek. Matolcsi Zsolt, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Agroturisztikai szakértője, bár én már egy osztályvezetői címet adományoztam neked, akkor ezt most akkor rendbe tettük. Minden vendéggel azzal szoktuk kezdeni, hogy hogyan kötődik a Balatonhoz. Te személy szerint magánélet szempontjából kötődsz a Balatonhoz?
Mivel Nagykanizsán születtem, és ott töltöttem a gyerekkoromat, adott volt, hogy a Balatonra kijártunk hétvégenként, az egész nyarat ott töltöttük. Amúgy is majdnem minden nagykanizsainak van egy, hát úgymond villája, de inkább vityillója a Balaton délnyugati csücskén. Tehát ez a Berény, Mária, Fenyves, még talán Fonyód, azért nagyon sok nagykanizsai megtalálható, úgyhogy nekem szerencsém volt, mert mindkét nagyszülőmnek volt ott egy kis nyaralója, úgyhogy én az összes nyarat ott töltöttem.
Média történeti pillanat. Szerintem te vagy az első vendégünk, aki nem azt mondja, hogy lementünk a Balatonra, hanem hogy kimentünk a Balatonhoz.
Igen, igen. És helyileg hol töltötted ezeket a nyarakat?
Fenyvesalsó és Bélatelep.
Aha. A munkád révén kötődsz a Balatonhoz?
Mindenképp, és egyre inkább, ugyanis nagyon sok az agroturisztikai szolgáltató a Balaton térségében, és kiváló programokat nyújtanak, valamint ugye a helyi termék is nagyon jelen van a Balaton térségében, turisztikai térségében.
Az előző blogban az Andrással arról beszélgettünk, hogy mennyire új vagy nem új dolog ez az agroturizmus, vagy agroturizmus, vagy agriturizmus Magyarországon, és én azt találtam mondani, hogy ennek az előfutára, vagy az előképe tulajdonképpen a falusi turizmus. Tegyen már légy rendet a fejünkben egy picit, hogy helyesen mondtuk el ezt.
Akár visszamehetnénk a 20-as évekhez, ahol még fizetős vendéglátásnak hívták, és ugye itt lehetősége volt a termelőknek, illetve vidéki a családoknak kiadni a házukat, ami egyébként nagyon jól működött. Én úgy szoktam hívni, hogy klasszikus agroturizmus az, ami Olaszországban, Szlovéniában, Ausztriában van. Ez a ami az elvonulás jellemzi, akár 7-10 napot el lehet tölteni ott hegyvidéki tájakban, és tényleg ez egy olyan perspektívát nyújt a termelőnek, hogy akár 30 szálláshelyet kiadjon, tehát 30 látogatója legyen. A magyart inkább egy új hullámos, új turizmusnak, vagy agroturizmusnak hívnám. Nekünk ugye máshogy alakult a történelmünk, nem maradtak meg a több száz éves birtokok, mint akármi Szlovéniában, vagy Ausztriában, Olaszországban. Viszont rendkívül jó termelőink vannak, akik nagyon jó élményprogramokat nyújtanak.
Uh-huh. Egy kérdés, amely sokak fejében megfordulhat, de szerintem nem merik feltenni, úgyhogy én felteszem. Amikor így kimegyünk egy ilyen agroturisztikai attrakcióban megferedni, akkor kell részt kell venni a mindennapi feladatokban? Tehát kell ganajozni és tyúkokat etetni? Vagy ez opcionális? Vagy
nem muszáj, de van rá lehetőség. És aha, amúgy rengetegen ezt is keresik. Úgyhogy ami jellemző, ezek az élményprogramok, ez lehet akár egy workshop jellegű, de lehet egy étkeztetés, vagy a termelő étkeztet, és akkor nagyon jó minőségű ételek elérhetőek, tehát tényleg ott van a gasztronómia is ennél a szegmensnél, de egy
infokatív... De ez milyen élményprogramokra kell gondolni a kedves hallgatónak? Nem tudom, rész lehet egy tehénfejésen, vagy egy disznóölésen, vagy akár lovaskocsikázáson, tehát ilyesmikre jó helyen kapirgálok?
Teljesen, akár egy tehénfejés, kecskefejés, állatok megetetése,
sajtkészítés.
Közös sajtkészítés bizony.
Azt én sose csináltam, de biztos kipróbálom.
Élvezetes. Az is akár egy szüret, de egy szed magad akció is ide tartozhat.
Tudod, mi lesz ennek a műsornak a vége?
Megyünk szed
megyünk
magad.
Megyünk igen, gyümölcsöt szedni.
Igen.
Egyébként pont itt beszélgettünk a műsor előtt, hogy pont egy osztrák termelőnél voltam, aki szed magad programokat hirdet, és mondta, hogy a legsikeresebb tematika, amit eddig kitalált, az a single pároknak, illetve a singleknek a szed magad, és óriási siker volt itt, arra figyelt, hogy az arány meglegyen, és úgyhogy ezeket szedték.
Hát szinklik mehetnek, szed magad, és akkor ott az almaszedés közben, meg az eperszedés közben egymásra találhatnak.
Ennek van a bringa túrázós változata.
Mondjuk
is.
Ahhoz olyan hajlamú menyecske kell, ugye, aki.
Figyelj, első szűrőnek komoly.
Igen, igen. Vannak viszont trendek, ha már a szingliséget szóba hoztad, ez egyrészt mondjuk az egészséges életmód, a másrészt az, hogy fenntarthatóság, és azt ugye beszéltük a Péterrel különböző epizódokban, hogy ez nagyon sokszor előjön a turizmusban. Ez például egy meglátásom szerint egy tök jó válasz az agroturizmus, hogy ez aztán igazán fenntartható, ez aztán igazán természetközeli, ez aztán igazán olyan ételt tesz az asztalra, ami egészséges és jó minőség.
Igen, ebben is nagyon erős az agroturizmus, hiszen turizmus fejlesztésnél gyakran ütközünk abba a problémába, hogy megvan az attrakció, egyrészt költséges egy attrakció fejlesztése, másrészt meg ki fogja fenntartani, uh-huh, és ennek a hosszú távú üzemeltetése. Uh-huh. És itt konkrétan a termelő, vagy a manufaktúra maga az attrakció, ráadásul fenntartható, nyilván helyi, erőforrásokra építkezik, az pedig külön öröm, hogyha ő olyan talajművelést végez, ami kímélő, organikusan készíti a termékeit, tehát kifejezetten ez egy kis lábnyomú, kisökú lábnyomú attrakcióról beszélünk.
Vegyük végig ezt a folyamatot, ez hogy indul általában? Hogy jut arra a döntésre egy gazda, hogy na akkor én belevágok ebbe a szolgáltatásba, és aztán hogy kerül ki a piacra? Ez egy nehéz folyamat? Tehát hogy jut el odáig az ötlettől egészen odáig, hogy megjön az első vendég?
Érdekes, mert sok interjút készítettem agroturisztikai szolgáltatókkal, sikeresekkel is, és úgymond kevésbé sikeresekkel is. Nagyon sokan mondták azt, hogy egy tanulmányút volt az, ami beindította a fantáziájukat, és arra gondoltak, hogy úristen, ezt én is meg tudom csinálni, ki tudom alakítani.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy jó példa, amit személyesen meglátott, vagy megtapasztalt, az elindította benne a gondolkodást, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni?
Igen, pontosan.
Ezek általában külföldi jó példák, gondolom.
Vannak már nagyon jó hazai példák is, de nem kell messze menni egy nagyon jó nemzetközi példáért, például ez a Télkelet Steyrország, Hukelland, ahol a 90-es évek végén erre helyezték a stratégiát, tehát mert megnyitják a termelőket, manufaktúrákat, a gasztronómia egyéb ágazatát is, tehát hogy az éttermek is kínáljanak külön limitált programokat, és 25 év alatt oda eljutottak, hogy most Ausztria egyik top kulináris régiója lett.
Tehát, igen, ott tartottunk, hogy megszületik az ötlet egy külföldi tanulmány után, nem hagynám háttérben ezt az információt, mert hát ha sokaknak tanulságos lehet, hogy oké, megszületik az ötlet, inspirálódtam valahol Ausztriában vagy Szlovéniában, és akkor onnantól, mert ez egy ilyen, ez azért teljesen más. Tehát egy agrárgazdaságot üzemeltetni, akár állatot tenyésztünk, akár növényt termesztünk, az nagyon-nagyon más, mint vendéget fogadni, meg mint ezt az egész vállalkozást marketingelni, felépíteni, egy turisztikai attrakciót lám már elsajátítottam egy szakkifejezést a Pétertől.
Igen, a termelők le vannak terhelve nagyon, tehát a termelésen kívül értékesítéssel kell foglalkozni, csomagolás, kommunikáció, tehát annyi egyéb tevékenység bejött az ő feladataik közé, amit nehezen lehet úgymond menedzselni, és ezen túl jön be még a turizmus is. Uh-huh. Nyilván ez egy nem azonnali átállás, tehát a legtöbb esetben, és még a sikeres szolgáltatóknál is, ez egy 5-10 évet vett igénybe, de példaként tudom felhozni Vizsolyban a Mézes Gergőt, ő például elhatározta, hogy nem piacon fog értékesíteni, hanem a látogatókat, illetve a fogyasztókat ő hívja inkább, és tehát nála vásároljanak. Ezért kialakított egy kis mézmúzeumot, majd annyira sikeres volt ezekkel a mézes bemutatókkal, hogy szálláshelyet hozott létre, most pedig egy nagyon komoly, egy ilyen workshop bemutatótermet képez.
De ugye nem az a neve, hogy Mézes Gergő?
Nem, Molnár Gergő.
Úgy lenne kerek, amire neve is az lenne.
Igen, tehát ezt látjuk, ezt a fejlődési pályát, nem mindenkinél ilyen gyors és sikeres, de nagyon nagy potenciál van.
És ha mondjuk tovább fűzve egy picit az András gondolatát, ha valaki látja a jó példát, úgy gondolja, hogy ő is meg tudja csinálni, elkezdi végig gondolni, hogy ő hogyan tud piacra lépni, ebben hol kap segítséget, hol tud információhoz jutni, esetleg van-e valami program, ami kifejezetten segíti ezeknek a próbálkozásoknak a sikerét, piacra vitelét?
Igen, ez a vidékfejlesztés és akár a térségi vagy destináció menedzsment szervezet feladata, hogy segítsen nekik egyrészt a turizmusban megtalálni az együttműködéseket, másrészt akár gondolhatnék itt a képzésekre, szakmai támogatásra.
Vagy tehát, a marketingre.
Vagy a marketingre, pontosan.
Oké. Okay. Tartsunk egy kis szünetet, szabad ne feled, folytatjuk kis szünet után, tehát továbbra is agroturisztika a témánk, agroturizmus a témánk, és jön majd a jól megszokott programajánló is, úgyhogy kedves nézőink, kedves hallgatóink, ne menjenek messze.